Status booster.
Go.
GNC.
Go.
Go ahead, throttle up, Capcom. Booster flight.
Go ahead, flight.
You copy? Okay, status, final.
Jó napot kívánok a kedves nézőknek, ez itt az űrkorszak, Hazafi Zsolt szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket, én Eldézsi Zoltán vagyok. Ugye egy adásunk már volt, amelyben Ferenc Orsoly, a miniszteri biztos elmondta, hogy hogy áll jelen pillanatban a magyar űrprogram. Most pedig egy olyan vendéget köszönthetek, akinél többet szerintem senki, vagy majdnem senki nem tud erről, hiszen ő személyesen, nem akarom elrontani a titulust, repülés, üzemi és kiképzési igazgató Juhos Norbert. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és kezdjük azzal, hogy ezt bontsuk már ki, ezt a titulust, hogy ez mit jelent, mondom még egyszer, repülés, üzemi és kiképzési igazgató.
Hát igazából kicsit általában gondba vagyunk a szakmában azzal, hogy a megnevezéseket lemagyarosítani, noha tükörfordításban általában működik, azért valójában egy kicsit másképpen hangzik. Tehát a hivatalos vagy az eredeti titulus az, hogy Mission Operation and Training. A Mission Operation lemagyarosítva most ez a küldetés, üzemeltetés azon furán hangzik, Egyértelműen egyébként a repülésre összpontosul a tevékenységünk, meg arra történik a felkészítés, úgyhogy igazából amit így magába foglal, ez a részleg, mert nem csak magam nevében akarok beszélni, hanem még akik ebbe dolgozunk, az gyakorlatilag ez, hogy felkészítjük az űrhajós jelölteket arra, hogy odafönt fizikailag, mentálisan, meg minden egyéb dolgokban készen álljanak.
Amikor legutóbb beszélgettünk erről Ferenc Orsolyával, akkor ő azt mondta, hogy jelen pillanatban még 4 űrhajós jelölt van, akik közül kikerül majd az az egy, aki fölmehet az űrbe. Ez mai napig is igaz? Tehát most is 4 vannak még?
Így van, per pillanat még mindig ugyanúgy 4 vannak. A kiképzés az ugyanúgy folytatódik tovább, és valóban egyébként majd a későbbiek folyamán lesz kiválasztva az az egy, aki fölmegy, és az, aki meg az ő úgymond tartalékosa.
Ugye, erről sokat fogunk még majd beszélgetni, hogy hogy áll a kiképzés, de én most megnéztem az ön életrajzát, és hát, hogy mondjam, tele van levegővel. Mert hogy egészen kisgyermekkorban megfertőzte már, ha jól tudom, a repülés szeretete. Hogyan is kezdődött ez?
Így van, ez igazából nem tudnám megmondani ezt a pontos pillanatot. Gyerekként flangáltunk valamelyre, és édesapám fölmutatott az égre, hogy most tudom, vasmadárnak hívják, vagy valamilyen poént mondott, és így. Hát ugye emlékszem, hogy így abban a pillanatban egy kicsit úgy így furán átfutott rajtam valami, hogy basszus, ott megy egy repülőgép, ez fönt van a levegőben, és ez annyira izgalmas volt. Gyerekként egyébként nagyon szerettem a járműveket. Állítólag már 2-3 éves koromban az összes autónak a típusát ismertem, meg oda voltam a villamosokért, meg mindenféle dologért. És aztán valahogy ilyen 10 éves koromban lett az, hogy a repülés az úgy, nem tudom, ugye eldöntetett, hogy számomra én pilóta akarok lenni, és arra akarom készíteni az életemet, hogy akkor minden egyes ilyen döntésem gyakorlatilag ezt szolgálja. Úgyhogy hát a gimmi alatt, hát ott nyilvánan túl sok repülős dolgot nem nagyon lehet csinálni. Szimulátoroztam, mint mindenki. és amikor jött az egyetem, akkor egyértelműen a műszaki egyetemnek a közlekedésmérnöki kara, azon belül akkor repülős szakirányokon.
De jól tudom, a nagy vágy is teljesült, tehát pilóta igazolványa is van.
Igen. Én egy kisgépes pilóta vagyok, tehát nem akarom az egy lapon elmíteni magam azokkal, akik a nagy gépeket vezetik. Elérhető egyébként az is, nyilván az is egy hosszabb tanulási görbe. Nekem valahogy egy kicsit inkább így jött össze, hogy, nem a repülésben úgy tevékenykedtem, mint pilóta, hanem én a körítésben kaptam szerepet, és igazából talán egyre jobban elkezdtem élvezni ezt a részét, hogy magam is csinálom kisgépes világban, viszont maga a repülés szervezés, meg annak a háttérmunkája az egy nagyon-nagyon izgalmas terület, és nagyon szertágazó.
És olyan helyekre eljutott, itt most nézegettem, hogyha jól láttam, a londoni Luton repülőtéren üzemeltetés vezetői posztot is betöltött.
Olyasmi, igen. Hát nem titok azt mondani, hogy a vizelen belül kezdtem egyébként a szakmai pályafutásomat, vagyis a professzionális pályafutásomat. Most szándékosan egyébként direkt az eredeti neveket fogom mondani, és aztán hozzáteszem, hogy az valójában mit jelent. A Ground Operation volt az első ilyen állomás, az a gyakorlatilag a repülésnek az a része, ami nem a levegőben történik. Ott a repülőtereknek a gyakorlatilag ellenőrzése, kiszolgálási folyamatok, az indulási, érkezési performance, stb. Tehát rengeteg ilyen dolog. Utasoknak a kiszolgálása is oda tartozik, és gyakorlatilag ezen belül volt nekem az első ilyen tevékenységem, hogy auditálgattam, ilyen kis mikroauditokat csináltam Európa szerte, ahol a Wizzairnek a desztinációi vannak. Az egyik volt kollégámmal, hogy gyakorlatilag mindig versenyeztünk, hogy még tud több napra elmenni és több repteret megnézni. Nagyon izgalmas feladat volt. Hát gyakorlatilag az életünknek egy jó részét repülőn töltöttük. Utána igazából, tehát ez amit ott csináltunk, eljuttatott gyakorlatilag oda, hogy a Lutoni repülőtér ez egy ilyen fontos állomás egyébként a mai napig egyébként a Wizzair hálózatnak, és ott volt egy station manager, aki igazából egy bizonyos szinten túl egyedül már nehezen tudta koordinálni ezt a rengeteg járatot, ezt a rengeteg kiszolgálással kapcsolatos dolgokat, és ezért úgy kerültem oda, hogy akkor én az operatív dolgokkal foglalkoztam. És ez egy nagyon nagy élmény volt számomra abból a szempontból, hogy nyilván ez nem az én egyedüli sikerem, de hogy a Lutoni repülőtérnek a performance az egész szépen megemelkedett abban az időben.
Van itt még két olyan dolog, mielőtt áttérnénk a kiképzési programra, ami engem meglepett, és nem is nagyon tudom, hogy mit jelent. Például azt olvasom, hogy papi repülőgép világbajnoki döntőbe jutott kétszer. Hát hogy kell elképzelnünk egy papi repülőgép világbajnokságot?
Ez nekem egy nagyon-nagyon imádott hobbim. Kicsit vicces, hogy gyakorlatilag majdnem az összes hobbim az eköré csavarodott már gyakorlatilag. Nem tudom, egyszer megláttam, hogy volt ilyen papi repülő világbajnokság az egyik.
Milyenkor a feladat? Meddig repül, vagy hány méter repül a papi repülőgép?
Igen, igen. Hát gyakorlatilag három kategóriája van. A légidő, távolság, meg az akrobatika, az inkább egy kicsit az ilyen kreativitás, meg milyen műsort kerít az ember. Én a légidőre mentem rá, mert az egy sokkal exaktabb tudományt.
És meddig repülhet egy jó papír repülőgép?
Hát az enyémeim, a rekordom az 19,2 vagy 3 valami ilyesmi, de 19-et elértem, úgyhogy az 19 másodperc, az egy nagy öröm volt számomra. Szerencsés kell hozzá egyébként elég sokszor. Tehát azért az, hogy kétszer voltam kint a világbajnokságon, két nagyon jó repülőgépen volt, de az egyik az éppen fönnakadt a dobásom előtt, úgyhogy hajtanom kellett egy másikat, már betrénelni nem volt idő. Kemény szabályi vannak, hogyha a repülőgép hozzáér valamihez, akkor az már onnantól kezdve nem számít, vagy csak addig a pontig mérik. Nagy szerencse kell hozzá, ennyi.
És akkor az utolsó, ami még önhöz kapcsolódik, de nem az űrhöz, ez pedig a Red Bull Air rész. Na, oda hogy került oda?
Szintén vizeres berkeken belül voltam, és a Ground Operation után átkerült, vagy átmentem a Flight Operation-re. Azt nagyon szerettem, azt a pozíciót. Ott rengeteg pilóta csapattal kellett dolgoznom, ilyen üzemanyag, hatékonyság, stb. Megfejlesztéseken dolgoztunk, és hát igazából megpillantottam, hogy hát nálunk repül egy olyan pilóta, aki a Red Bull résznek a hát most ilyen hülyenzik, hogy utánpótlás van, és tudom, olyan challenger kategóriájában repült, és így igazából felkerestem, hogy figyelj, én nem vagyok hivatalosan versenymérnök, de látok dolgokat, hogy hogyan lehetne esetleg együtt dolgozni. Nagyon örült ennek a megkeresésnek, akkor ott ilyen telemetri adatokat, meg mindenfélét vizsgáltam a versenyeken, ideális repülőívet néztem, javaslatot tettem neki, szélkomponenseket vettünk figyelembe, stb. És nagyon-nagyon nagy büszkeség számomra, hogy a budapesti verseny volt, ahol először dolgoztunk együtt, és egy jó egy másodpercet rávert a többiekre egyébként azon a versenyen, úgyhogy ott abszolút győztesként jöttünk ki, és hát onnantól kezdve nem volt megállás. És abban az évben a világbajnok is lett egyébként, úgyhogy az egy nagyon-nagyon izgalmas munka volt.
Na akkor egy kaján fordulattal mit tart nagyobb eredményének ezt a világbajnoki címet, vagy hogy bekerülhetett egyik vezetőként a Hunor programba?
Hát ez igazából szerintem nincs olyan, hogy egyik jobb, mint a másik, mert egyszerűen én ezért élek, hogy minden, ami lehetséges a repüléshez kapcsolódik, én azt igyekszem abba maximálisat nyújtani, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy egyébként vannak lehetőségeim, hogy kipróbáljam magam, megbizonyítsam a rátermettségemet. Van egy, azt mondom, hogy Péter Elfnek hívják, hogy az ember addig megy fölfel a ranglétrán, amíg bele nem ütközik egy falba. Bízok benne, hogy ez a fal azért az még nincs itt ennyire előttem. De én abszolút a nem tudom, hát a repülés világában nagyon-nagyon örülök annak, hogy énekkel tudok foglalkozni. Ez is izgalmas, az is izgalmas, és az űrhajózás az meg egyébként már az egyetemen jött, hogy egyszerűen magával ragadt maga ez a dinamikája ennek az egésznek. Mint jármű oldalon érdekelt inkább ez. Úgyhogy...
Ráadásul ért is hozzá, mert ha jól néztem, szintén az önéletrajzában, a NASA-nál és a Roscosmosnál kiképzést is kapott szuborbitálisat.
Így van, így van.
Ezt hát, hogy kell elképzelnünk?
Volt egy világméretű verseny, nem tudom hány országban rendezték meg, és hát Magyarország is résztvevője volt, és gyakorlatilag az volt a versenykiírás, hogy akkor minden országból ahány helyet biztosítottak a szervezők, annyi embert küldenek ki a világdöntőre, és Magyarországot én képviselhettem. Nagyon nehéz verseny volt, de sikerült valahogy így kikvalifikálnom magam, és gyakorlatilag ott mindenféle olyan műrepülő gyakorlatot csináltunk, centrifugában ültünk, elméleti vizsgát csináltunk, volt rakétaépítő verseny. Nyilván ez egy viszonylag rövid idő alatt kellett besűríteni, úgyhogy nem is azt mondanám, hogy ilyen elképesztően hú, de professzionális, hanem inkább félprofesszionális képzésnek tudható be. Hát most egy szuborbitális repülést egyébként bárki be tudja fizetni a jegyet, és megkapja a kiképzést rá, vagy rá tréningelik.
Én csak próbáltam kitalálni a szóból, hogy ez mit is jelenthet. Tehát ez az űrnek az a része, ami még nem az a magasság, amiben az űrhajósaink fölmennek majd?
Így van, így van, így van. Ez a 100 kilométeres Kármán vonal.
Milyen érdekes, hogy egy magyar emberről nevezte el az űr határát.
Hát ugye, hát mennyire jó büszkeség egyébként, hogy Kármán után azért rengeteg mindent kapott ez a szakma, úgyhogy valóban egyébként. Uh-huh. És ez a 100 kilométer, ez hát ez egy kicsit olyan, talán így fogalmaztam meg, hogy olyan, mint hogyha az ember bemenne az óceánba, de egy bokáig így beugrik, aztán kijön, és így voltam benne. Látható onnan szépen a Földnek a görbülete, tehát azért ez egy gyönyörű látvány lehet. Sajnos még nem jutottam föl, de hát még messze van a vége. És későbbiekben sikerült egyébként szintén egy másik versenyen, egyfajta folytatásképpen a kiképzésemnek egy ilyen zero-G képzést csinálni. Gyakorlatilag egy súlytalansági kiképzést, és ott meg az orosz oldalon volt nekik repülőgépük erre, amit biztosítottak erre a kiképzésre.
Most arra fogom kérni, hogy magyarázz el a vaknak, hogy mi az a piros, de hogyan kell elképzelnünk a súlytalanságot? Ugye ön már megtapasztalta. Mit éreznék én, ha hirtelen most itt a stúdióban bekerülnék a súlytalanság állapotába?
Azért érdekes kérdés, mert valahogy úgy próbáltam leírni, mint amikor az ember a vízben úszkál. De valójában egyáltalán nem. Teljesen érezhetően elvész az orientáció, a szervezetünk minden egyes eleme érezhetően úgy kicsit úgy átrendeződik. Furcsa érzés igazából. Nem fáj, nem rossz, inkább egy ilyen idegen érzés, olyan hirtelen, hogy megszűnik a függőleges meg a vízszintes.
Annak idején Farkas Bertalan azt mondta, még én sajnos láttam már, vagyok olyan korú, hogy az volt neki a legfurcsább, hogy reggelente a plafonon ébredt föl. Tényleg a plafonon ébrednek az űrhajósok?
Hát ugye, mivel ugye ez egy olyan laboratórium, ami a súlytalanság van ugye ott előállítva, abszolút ott is igaz ez, hogy nincsen függőleges, nincsen vízszintes, hanem éppen amilyen pozícióban van az ember. Igen, gyakorlatilag. Amit plafonnak nevezünk, akkor az onnantól kezdve a szobának az a része, fejjel lefelé meg, akkor meg padló.
Jelen pillanatban hogy áll ez a program? Ugye azt az elején leszögeztük, hogy még négy nagyszerű fiatalember, akik egyébként alig fiatalabbak önnél, készülnek, sőt, talán van, amelyik még annyi idős is.
Mondhatnánk, hogy hasonló korok vagyunk.
Tehát, hogy négy remek fiatalember van még. Nevezhetem ezt versenynek?
Nevezhetjük igazából. Abból a szempontból azért nem tanácsos, mert vagy nem tanácsos igazából, mi nem szoktuk ezt így versenynek nevezni, mert igaz, hogy egy ember megy föl, de most mi nagyon azt nézzük, hogy négy embernek négy olyan kiképzése legyen, tehát nem csak azt mondom, hogy személyre szabottan, de hogy mindenki olyan képzésben részesüljön, ami elegendően jóvá teszi arra, hogy egyébként ezt a feladatot ellássa. Ennek egy szomorú tényező az, hogy valóban egy ember lesz kiválasztva, de igazából mi is így mentálisan szeretjük ezt egy picit így arrébb dobni, hogy nem versenyeztetni akarjuk őket, hanem igazából képezni.
Ráadásul én azt hallottam, hogy aki most ott lesz majd a legjobb kettőben, annak később adott esetben jó esélye lehet, hogy fölkerüljön az űrbe, mert hogy egyre több emberes űrrepülést terveznek.
Így van, azért érezhető, hogy most megint van egy nagyobb fellendülés az űrszektorban. Igazából ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom. Bízok benne egyébként, hát az lenne a legszebb, hogyha mindenkinek lehetősége lenne följutni a világűrbe.
Mi a nehezebb egyébként? Nyilván már nagy tapasztalatuk van. Mentálisan vagy fizikálisan kiképezni ezeket az urakat?
Mind a kettő nagy hangsúly van. Én azt gondolom, hogy a mentálisan talán egy fokkal nagyobb hangsúly kell legyen, meg egyébként van is, tehát az orvosi csapat, akikkel együtt dolgozunk, akkor ők mindenképpen erre nagy hangsúlyt fektetnek. Mert az állóképesség az most egy dolog, azt lehet fejleszteni, szinten tartani. A mentális rákészülés az egy kicsit olyan, az egy kacifántosabb dolog. Tehát alapból ugye mindenkinek van egy sajátos attitűdje. Azon azért szignifikánsan változtatni azért viszonylag nehéz. Faragni lehet belőle, és nyilván a motiváció az, ami képzelből megadja a mentális rátermettséget is talán. Hogyha valaki nagyon akarja, akkor nyilván mentálisan egy kicsit jobban tudja feszegetni a határait. Nem azt akarjuk egyébként éreztetni, hogy odafönt fájdalom és kínlódás várható. Nyilván elegendően jónak kell lenni ahhoz mentálisan is, hogy mégis csak egy izolációról beszélünk. Nem lehet ablakot nyitni, úgyhogy azért vannak benne ilyen viszonylag negatívnak nevezhető pontok. Nyilván ezt tudni kell kezelni a jelöltnek is, úgyhogy mindenképpen egyébként a tréning alatt ilyen jellegű dolgot is csinálunk, hogy mindenképpen erre is felkészülve legyenek.
Volt már olyan, amikor valamelyikükön azt látta, hogy most segíteni kell rajta, mert itt vagy ott valamilyen ponton elakadt mentálisan?
Ezt így nem mondanám, hát igazából ugye mindenki emberből van. Uh-huh. Érezhetően, hogyha közeledik a kiválasztásnak az időpontja, azért kicsit így frusztráltabbá teszi a bármelyik embert. Az ő esetükben azért nem volt erről szó, hogy bárkinek úgy nagyobb segítséget kell nyújtani. Nekem, mint csapatnak a hát most vezetőjeként, de igazából mentoraként szeretek magamra tekinteni, illetve magunkra tekinteni, mert akik benne vagyunk, szintén ezt a funkciót látjuk el. Nekik adjuk ezt a lehetőséget, hogyha szükség van ránk, akkor ugyanúgy tudnak velünk beszélni, elmondhatják. Ez most nem olyan, hogy ha valaki megnyílik, hogy frusztráltan érzi magát, akkor az negatív pont, mert nekünk nem ez az érdekünk, hogy kizárjunk embereket, meg hogy mindenről leredukáljuk a létszámot, hanem mindenki a saját maximális teljesítményét nyújtsa, és ahhoz képest legyen kiválasztva az az egy kötőjel kettő ember.
Hogy telik a négy űrhajós jelölt egy napja például a kiképzési időszakban?
Hát onnan kezdeni, hogy ha valaki belép az irodába, akkor nem látja őket, jobb esetben, mert dolguk van. Reggeltől délutánig tart egy viszonylag intenzív kiképzési szenárió szerint. Általában reggelenként fizikai edzésük van. Ez az orvosi csapat által, sportorvosok által összerakott edzésterv.
Ma annak idején 100 évvel ezelőtt láttam ilyeneket, Farkas Bertalan és Magyari Béla ilyen tappancsokkal a mellkasukon futott, meg maszk volt rajtuk, ezt kb. Így kell ma is elképzelni?
Így van. Az 6 hetente csinálnak egy ilyen mérést, és közben meg van a felkészülés időszak erre vonatkozóan.
Tehát reggel van akkor egy ilyen fizikális valami?
Így van. Kardioedzés, úszás, erőnléti, és emellett még mozgásfejlesztés, de hát ennyi izom mozgás után azért van nekik egy masszázs, meg fizioterápia a sérülések véget. Nyilván azért benne van a pakliban, hogy szükséges azért karban tartani az izomzatot is. És emellett van elméleti tréningjeik, és most az elméleti tréningeken belül a kísérleteknek a megismerésével is elkezdtünk foglalkozni. Mert hogy hát ugye most mi azt az embert keresünk, aki majd ugye föl fog menni oda, és rengeteg olyan kísérletet fog végrehajtani, ami egyébként hát most szép az, hogy űrhajózás, meg hogy én csak ezzel a szegmensével foglalkozok, de hát azért van mellett egy olyan kívánalom is, hogy hát azért nem azért küldünk föl valakit.
Tehát nem turistának mennek
hát
föl.
Persze, tehát nem fényképeket kell készíteni, abban nagyon sok van a neten, hanem a magyar cégek által összeadott kutatásoknak a végrehajtása.
Azt egyébként lehet már tudni, vagy elárulható, hogy mi lesz a feladata annak a magyar űrhajósnak, amire most készül ezekkel a kísérletekkel?
Jelenleg egyébként ennek történik az összeállítása, gyakorlatilag időtervi készítés, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami megvalósítható, stb. Úgyhogy igazából most én ezen a ponton ennél többet nem is nagyon tudok még mondani.
De nem is kell, megértettem, hogy úgyis az űrkorszak folytatódik, mondom a kedves nézőknek, úgyhogy majd a későbbiek folyamán erre a kérdésre is választ kapunk. De ugye ott jártunk, hogy reggel fizikális kiképzés, aztán elméleti dolgok,
igen.
És utána gyakorlatilag ezt mondhatom, hogy ők egy órarend szerint élnek, mint az iskolában?
Így van, abszolút egy nagyon-nagyon szigorúan meghatározott órarend szerint. Gyakorlatilag egy perc késés sem lehet benne, mert akkor borul az egész nap. Ha borul a nap, akkor ne adj Isten, mondjuk be kell törölni egy órát, vagy át kell egy másik napra, akkor az egész hetet beborítja, úgyhogy ez a pillangó hatás az teljes mértékben érvényesül ebben az esetben is. Nyilván figyelünk arra, hogy azért meglegyenek ezek a tűrési zónák, de tényleg így erre készítettünk össze gyakorlatilag erre az időszakra egy olyan képzési tervet, ami egyébként megfelelően tartalmaz minden olyan dolgot, ami szükséges ahhoz, amit mi általunk vizionált tréninget, meg igazából hát ugye most nem kell azt mondanom, hogy feltaláltuk a kereket, mert hát igazából
nyilván vannak
erre azért vannak instrukciók, meg mutatók, úgyhogy azt kicsit inkább itt testre szabtuk, és kiegészítettük úgymond általunk még fontosnak vélt képzési részekkel.
Hogyan lehet felkészülni azokra az extrém helyzetekre? Most csak egyet mondok, az izoláció, össze vannak zárva, nem lehet kinyitni az ablakot az űrhajón, ahogy mondta az előbb. Erre hogyan lehet felkészülni földi körülmények között?
Vannak egyébként izolációs tréningek, ami kicsit inkább ezt általában egyébként mérni is szoktuk, tehát azért figyeljük az ő csapatdinamikájukat, megviselkedésüket. Volt egy túlélő kiképzés, ahol volt izolációs szekció is egyébként, amikor teljesen egyedül kellett gyakorlatilag egy egész napon keresztül. Nyilván ez nem a hosszú időszak, de hát azért ezen keresztül is azért lehet látni, hogy hogyan viselik a szeparáltságot.
Bocsánat, itt egy picit muszáj önbefolytanom szót, mert mondod, ez a túlélő kiképzés, én régről a rendőröknél emlékszem, hogy nem tudom, levitték Miskolc mellé valahova, és nem használhatott saját autót, és meg volt, hogy hány perc alatt kell visszaérni a Budapestre. Ezt így kell képzelnünk a túlélő kiképzést?
Nem. Itt a honvédséggel együtt hajtottuk végre ezt.
Aha.
A lényeg gyakorlatilag az, hogy egyébként minden űrhajós előttnek van túlélő kiképzése. Ez azért fontos, hogy ha ne adj Isten ez a kapszula valahol máshol landolna, ahol nem volt betervezve, akkor ne legyen az, hogy hát most szegény hős, és én végrehajtott mindent, kibírt mindent, és aztán a legvégén pedig a...
És aztán éhe halt.
És aztán, hogy igen. Úgyhogy igazából ilyen alapvető dolgok voltak úgy megtanítva, meg tehát tűzgyújtásnak a dolgai, menedéképítés, hogyan kell jelzőt, tüzet rakni, kimenekítéshez, stb. Stb. Tehát ezért rengeteg része
hogy
volt
lett
ennek.
Az urakon, hogy ők ezt játéknak tekintik, mert amit elmond, ez gyakorlatilag egyrésztről lehet egy nagyon izgalmas akadályverseny, és másrésztről meg nyilván lehet egy nagyon-nagyon komoly dolog. Hogyan élték meg a fiúk ezt?
Kezdeném azzal, hogy ez egy nagyon komoly dolog volt, nagyon komolyan vették, és abszolút látszott, hogy mindenki nagyon-nagyon oda teszi magát ebben az egészben, de azért valahol a kiképzés alatt azért élvezzük is már ezeket a dolgokat, tehát azért ebben semmi baj nincsen, hogyha ha örömöt látnak ebben a képzésben, tehát hogy nem csak az, hogy szigorúan végre kell hajtani egy feladatot, sokkal jobban magáévá tesznek egyébként minden jellegű dolgot, hogyha egy kicsit úgy érezhetően kellemesebb környezetben történik meg. Keményen fogták őket a katonák, úgyhogy ez a nem volt semmi gond, de egyébként utána is nagyon sokat meséltek, hogy ők nagyon élvezték a kiképzést ezen szakaszát.
A Magyar Honvédségtől egyébként nagyon sok segítséget kapnak a kiképzés során?
Hullámszerűen történik, tehát ott akkoriban erre volt szükség, meg egyébként a kiválasztásnál, mielőtt a négy ember lett kiválasztva, akkor szintén a honvédség segítségével volt egy Gripen-es vadászgépes repülés például, tehát azért időszakonként ők így becsatlakoznak ebbe a dologba. És aztán a túlélő kiképzésnek volt egy vízi túlélő része is, ami...
Az hogy nézett ki?
Fú, hát ők gyakorlatilag ott mindenfélét csináltak, hogy vízből hogyan kell kimenekülni, hogyan menekítik ki helikopterből, nem is tudom, tehát kb. Ilyen zsákot húztak a fejükre, és úgy ugrottak be a vízbe, hogy orientált reakciót elveszítve hogyan kell kezelni ezt a pánikot, ami egyébként ilyenkor az emberre rá tud ülni. Úgyhogy ott az inkább egy erősebb volt a mentális része talán annak a kiképzésnek.
Azért ez elképesztően izgalmasan már hangzik úgy, hogy nem is látjuk. Hát milyen lehet annak, aki ott van, ön van, amikor végignéz egy ilyen gyakorlatot?
Persze, persze, persze. Tehát általában azért a szakmai csapattal azért részt veszünk ezeken a dolgokon.
És mit érez ilyenkor az igazgató? Drukkol, hogy minden sikerüljön, vagy izgul, vagy ideges, vagy mosolyogva figyeli a történteket?
Igazából talán mosolyogva figyelem. De hát igazából... Nem tudom, azt kell mondjam, hogy azért nem izgulok, mert mind a négy rendkívül rátermett. Tehát ezek a srácok azért úgy nem elveszett lelkek ilyen szempontból, nem kell őket nagyon tutuljgatni. Inkább azt mondom, hogy nagyobb a motivációs, meg a pozitív faktor ennek az egésznek. Úgyhogy abszolút azt tudom mondani, hogy inkább mosolyogva történik az ő munkájuknak a követése.
Ha már azt mondod, hogy nem kell őket tutuljgatni, hogy kell ezt a négy urat elképzelnünk? Tehát ők ilyen, inkább ilyen szigorú emberek, akik nagyon a feladatra koncentrálnak, vagy azok a életigelő emberek, akik minden feladatban meglátják azt, ami nekik jó?
Talán az utóbbira tudnám ezt mondani, tehát nem morcos emberek, hál' Istennek. Abszolút inkább életigenlő felé billen a mérleg. Határozottan végrehajtják azokat a feladatokat, amit kell. Ha ott kell lenni, időben ott vannak. Úgyhogy abszolút egy rossz szavam nincs ilyen szempontból rájuk. De minden mellett egyébként, hál' Istennek egyébként rengeteg feladatban meglátják a pozitívat. Meg ha nem testhez álló egy feladat, akkor azért érződik, hogy oda akarják tenni magukat, hogy fejlődjenek. Tehát mindenképpen látszik a motiváció, hogy a fejlődésre való hajlam az bennük megvan. És én azt gondolom, hogy talán az űrhajózásban az egyik nagyon fontos, szerintem ilyen alapelv, hogy talán törekvés kell, és nem tökély. És ez most lehet, hogy azért fogok kapni hideget, meleget. Nyilván tökély az, hogy egy megfelelő ember menjen föl, de az, hogyha nagyobb benne a törekvés, az egy sokkal nagyobb együttműködés, sokkal jobb együttműködést eredményez, meg azért pozitívabb végrehajtás is. Tehát nem csak ilyen.
Azt hiszem, ez azért is fontos, mert hiszen egyszer magyarként lesz majd a legénységben, és ha nem tud együtt dolgozni a többiekkel, akkor az nem lesz egy sikeres küldetés.
Hát igen, azért nem az a célunk, hogy elszeporáltam végrehajt feladatokat, hanem nyilván azért mi is szeretnénk egy kicsit úgy azt bizonyítani, hogy azért mi rendes fickók vagyunk, és lehet azért velünk kooperálni.
Egyébként ezt nem is kétlem. Már többször szóba hoztam Farkas Bertalan, de hát ugye nekünk ő az űrhajós még, de így aztán van. Most nem sokára majd lesz egy társa is, hogy mennyiben más a mai kiképzés, mint volt ott 78-79-ben, mikor őket kiképezték Csillagvárosban, és nyilván előtte itt Magyarországon.
Talán amit szignifikáns különbségként lehet felhozni, hogy azért az űrhajózásnak egy hőskora volt. Ott azért még most így utólag nekünk evidens az, hogy az emberi test az hogyan viselkedik súlytalanságban, de az akkoriban azért ennyire nem volt 100%-ig tudható. Ott inkább a fizikai állóképesség meg a fizikum volt a fontosabb az űrhajózás szempontjából. Az ő esetében, tehát ez elvitathatatlan tőle, hogy azért az egy rizikósabb világ volt, mint a mostani. Tehát a technológia nyilván azóta nagyon sokat fejlődött, sokkal finomabb szenzorok, műszerek állnak rendelkezésre, és talán mostanában már inkább elmondható, hogy a kutatáson nagyobb hangsúly van, mint akkoriban. Tehát kvázi most akárhogy nézzük, a Nemzetközi űrállomás az egy kutató laboratórium, oda elsősorban inkább azért küldünk fel embereket a mai napig, hogy ott kutatásokat hajtsanak végre. Kiképzésben egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit talán enyhébb a miénk ilyen szempontból, és ez most hülyen hangzik, hogy enyhébb, inkább nagyobb hangsúly van arra, hogy hogy az elméleti meg a kutatásra vonatkozó képzésnek.
Hát gondolom ez azért is lehet, mert akkoriban, ahogy említette, az volt a hőskor, tehát még nem tudták pontosan, hogy mint amikor a Brooklyn hidat építették, mint kiderült, 8-szor erősebb, mint kellene, hogy legyen. Valószínűleg ők is így voltak, hogy nem tudták pontosan, hogy mire számítsanak, és inkább túlképezték, vagy túlbiztosították a dolgokat.
Így van. Hát ráadásul ugye, hát ha rákeresünk az internet, akkor rengeteg anyag látható, hogy ott tényleg nagyon fontos volt egyébként az állóképességnek a legmagasabb szintjét elérni, mert az a kapszula, amivel például visszajöttek, az úgy volt megcsinálva, hogy ugyanúgy voltak rajta ejtőernyők, de még a úgymond becsapódás előtt még egy fékező rakéta azért bekapcsolt.
Ha bekapcsolt,
na ez az. És nem mindegy, hogy 4, 8 vagy 10 G-vel csapódik az emberre a földbe, nem őszinte mosolya száll ki abból a kapszulából. Tehát azért ott több volt a rizikófaktor, meg keményebbek voltak azért ezek a járműveknek ez a dinamikája. Meg a másik egyébként, hogy beszélgettem az akkori űrorvossal, és ő elég sokat mesélt erről, hogy hát azért akkoriban nem volt tudható, hogy egyébként egy ember, aki fölmegy a súlytalanságba, hogyan fog egyáltalán úgy viselkedni, mármint ugye a szervezet.
Hogy reagál a szervezet?
Tud egyáltalán nyelni például? Tehát ezek azért olyan egyszerű kérdések, ami azt gondolják, hogy ha persze, nem biztos, hogy annyira evidens ez, hogy így valaki oda fölmegy, akkor ott is ugyanezeket végre tudja hajtani, meg egyáltalán az összes ilyen létfunkció az hogyan reagál arra, hogy most nincs egy gravitáció.
De ma már ugye ezek benne vannak a, nem tudom, alapvető kiképzési tervben, hogy
persze,
ilyen
persze,
probléma
persze.
Ne következzék be. Mi lesz most az uraknak, ennek a 4 fiatalembernek a következő feladata? Ugye most, amikor beszélgetünk, február vége van, de hát nem sokára itt nagyon komoly dolgok történnek majd.
Folytatják a pilótaképzést is például, amit elkezdtek. Az azért nagyon érdekes, mert most nem az a fontos, hogy tudjanak repülőgépet irányítani, hanem egyébként maga a pilótaképzés az egy elképesztően más dimenzió egyébként mondjuk egy gépjárműhöz képest. Nagyon sok mindenre tanít meg döntést hozni. Ha döntést hozunk, akkor ahhoz tartani magunkat. Lehet, hogy rosszul dönt az ember, de legalább tudja, hogy valamit akar csinálni, tehát azért ezek gyakorlatilag ott a képzésnek a legnagyobb része a vészeljárásokra tevődik, és ez egyébként eléggé egy kicsit úgy jó irányba nevel ilyen szempontból. Kicsit strukturáltabb a hozzáállás meg a gondolkodás, úgyhogy mindenképpen a pilótaképzés azt benne akartuk tartani, hogy akkor a rutinjuk azért ne essen el az ő képzésükből. De egyébként lesz még ugyanúgy műrepüléses gyakorlatuk, ami szintén a szervezetnek a terhelésére összpontosul. Nyilván ugye hát arról beszélünk, ugye, hogyha beül valamelyikük a bal rakétába, akkor azért ott terhelési többes lép föl. Úgyhogy ezeket a szélsőséges dolgokat abból a szempontból fontos velük megszoktatni, hogy az emberi szervezet ez egy csodálatos szerkezet. Meg tud tanulni dolgokat. Tehát a műrepülés, ezek a szélsőséges zuhanások, stb. Eleinte elég kellemetlen, hát nyilván itt a földön, amikor sétálunk, akkor ezek nem érezhető dolgok. Kivéve, hogyha az ember a hátsó ülésen ül egy szerpentines úton, akkor például már lehet érezni, hogy így ez egy kicsit szélsőségesebb. Viszont kellő idővel ezek meg tudnak úgy tanulódni a szervezet által, tehát hozzáidomul.
Tehát nem kap a szervezet egy sokkot attól, hogyha hirtelen nem. Elkezd függőlegesen lefelé.
Nagyon érdekes, hogyha mondjuk valaki elkezd egy új sportot csinálni, akkor az első alkalom után olyan izmok fájnak, ami nem is gondolta, hogy létezik.
Nem is tudtuk, hogy van olyan.
Igen. És az x-edik alkalom után már ugye az érződik, hogy már nem halok bele ebbe a sportba. és ugyanez egyébként a repülés is, meg ezek a szélsőséges repüléses részek.
Még egy dolog, amiről nem beszéltünk, és engem nagyon érdekel, de meg nagyon kevés időnk van. Mi tehetnek ezek az urak? Tehát nyilván a táplálkozás az egy különleges hát része a kiképzésnek.
Így van, hát igazából mivel határozottan kialakított edzéstervük van, ezért ezt le is követ egyébként az ő étrendjük, úgyhogy abszolút nekik ez biztosítva van, hogy meghatározott ételt kapnak, és azt fogyasztják. A dietetikus által kiszámolt értékekről beszélünk.
És ez vas törvény, tehát nem lóghat ki valamelyikük egy islerre a büfébe?
Hétköznap nem.
Szóval vas törvény valóban. Igen, de gondolom, igen. Hogy ez az ő érdeküket szolgálja, hiszen...
Hát Persze.
Ha hirtelen fölrakodik 6 kiló, az biztos nem tenne jót a karrierjének.
Hát egyrészt, másrészt meg egyébként, ha már ennyit edzenek, akkor ezt szeretnénk úgy finom hangolni, hogy ez mindenképpen minden szempontból ugyanazt a célt szolgálja, hogy a táplálkozás, a tápanyagok bevitele, minden, meg a mennyiség. Hát ugye azért könnyen el tud az ember szaladni azon, hogyha éhes, akkor kicsit jobban teleszi magát. Hát ez nekik most megvan határozva, kiporciózott adagokat kapnak. Talán a vasárnap az, ami picit ilyen elhajlásra ad némi engedélyt. Egy-egy isler belefér. De a dietetikus ezt mindenképpen nyomon követi egyébként, hogy milyen módon történnek ezek a dolgok. Amikor pihenő van, akkor meg szintén azért megvan határozva, hogy akkor mi ez a tólik határ, amiben lehet mozogni.
Itt a legvégén még visszatérnék egy kicsit önhöz, hogyha ma lenne az a nap, amikor fölkérik erre a feladatra, hogy legyen a kiképzés vezetője, és már tudja, hogy mi minden vár önre, akkor ma is elvállalná?
Persze, újra kezdeném, nagyon szívesen.
Mi a jó ebben? Mi az, ami miatt úgy reggel föl kell, belenéz a tükörbe, és azt mondja, hogy Norbi, ez tök jó?
Gyakorlatilag minden. És ez most ilyen egyszerűen hangzik, de azt kell mondjam, hogy a vezetőségnek az eltökéltsége erre az egész programra. Én szeretek olyan közegben dolgozni, ahol egy a cél, ahol meg tudjuk beszélni ezeket a dolgokat. Nyilván vannak határozott irányelvek, de hát ha mindenki azt csinál, amit szeretne, akkor soha nem lenne egy rendszer. Szeretem azt a csapatot, akivel együtt dolgozunk, a tanácsadóink, a szakemberek, akik benne vannak, a kollégáim, tudok rájuk számítani. Nyilván úgy vagyunk egy csapat, hogy mindenki teszi a dolgát, és ilyen szempontból úgy dolgozunk együtt, hogy tényleg hát ezt együtt kell végigcsinálnunk.
Igazgatóra, akkor további jó munkát kívánok önöknek ehhez, és majd időről időre természetesen beszámolunk arról, hogy hogy állnak. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm szépen.
A kedves hallgatóknak és nézőknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Hazafi Zsolt szerkesztő nevében is búcsúzik. Eldézsi Zoltán, viszontlátásra.